Видел на самаю, разрешено фалит. Зевиду на лаву, кезембе шардоне. Гундор фюрту факуст, сельчок лехалет. Лайок, хотя мегелсз.
Na.
Péter, mutasd be a vendégünket.
Hoppá Bori ül mellettem, akit 3 éve, 2 éve ismertem meg, és a női identitással foglalkozik, női testkultúrával, jól mondom?
Majdnem jól mondod, igen, női testtudatoktató vagyok, és jól emlékszem, hogy a könyvbemutatómon találkoztunk először, vagy már előtte is?
Nem, a könyv, igen, ezt már meséltem ezt a sztorit, a könyvbemutatón találkoztunk, ahol is a Mellbeszélgetések című könyvet mutattad be, beszélgető partnered Csoma volt, ha jól emlékszem, és volt egy nagyon illusztris vendég, egy csajozást oktató fiatalember, akit felhívtatok a színpadra, hogy vagy meg volt hívva, hogy a női mellekről meséljen, tehát ugye a Mellbeszélgetések című kapcsán, hogy a férfiak hogyan látják a női melleket, és elkezdett mindenféle, hogy mennyire nemes dolog a női mell, mert hogy a férfiak csak is a tejet látják benne, vagy valami hasonló.
Őszintén szólva, én erre már nem emlékszem.
Arra emlékszem, hogy ugye én fotósként
nem
voltam.
Nem okosokat, az a lényeg.
Nem mondott túl okosokat, tehát vagy hát legalábbis okosokat is mondott, de...
De nagy, keveset.
Álszent módon egyáltalán nem a férfiak szemszögéből közelítette meg a kérdést, miközben az lett volna az elvárás. De nem is ez az érdekes, hanem hogy én egy csupa női társaságban, hát gondolj bele, a színpadon volt 3 nő.
Négy nő, mert...
Te ott nem fotós volt, de...
Igen, én fotós voltam. 4 nő volt a színpadon, igen. A moderátor, Soma...
Igen,
ki volt?
Mester Dóra, szexedukátor is.
Igen, és te... És a fiatalember.
Szerintem a Jaffa kiadónak az egyik munkatársa.
Igen. Jaffa kiadónál jelent meg a könyv. És ott én fotós voltam jelen, és ott a közönség soraiban ott mászkáltam. Nyilván az ember keresi a különböző
nézőpontokat.
Nézőpont, köszönöm szépen fotósként. Ha olyan melles téma lesz, akkor segítek én neked.
Szíves.
És hát hallottam a hőbörgést a tömegből, hát nem a túlzás, hogy hőbörgés, ugye méltatlankodtak a hölgyek, vagy a fiatalember beszélt a mellekről, és egyszer csak őt nagyon ügyesen, talán a moderátor, vagy Soma le...
Valahogy így lekevert.
Lekevertétek a színpadon, de köszönöm szépen ő
lekevertek neki egyet.
Nem. Őt nem bántottuk. Érdekes, hogy én nem emlékszem, hogy a fiú miket mondott, de megvannak a fényképeid, és azt hiszem, hogy magukért beszélnek azok a képek. Egy kép Somáról, amint éppen ilyen eltorzult arccal hallgat, egy kép a Dóráról, amint szintén fönnakadnak a szemei, és bármelyikünket fotóztat, csak azt lehetett látni, hogy nagyon kerekre nyílt szemekkel éppen nem tudjuk mire vélni a hallottakat.
Igen, mert hogy ismerősként az összes teljes képsorozatot megkaptátok, tehát nem csak egy válogatást kaptatok, hanem az egész eseményben a teljes sorozatot. És az volt az egésznek az izgalmas része, hogy akkor Bori engem váratlanul felhívott a színpadra, hogy tegyem le a fényképet, és akkor mint fotós jöjjek fel és meséljek.
Egyetlen férfi vendég, vagy nem volt ennyire kicsavarta?
Van még egyszer?
Egyetlen férfi vendég voltál a meghívott úriemberen kívül?
Hát talán nem egyetlen, de a kevés férfiak egyike.
Volt, aki elhozta a párját, én úgy emlékszem, tehát volt, aki a párjával jelent meg ezen a könyvbemutatón, de alapvetően azért nők voltak kíváncsiak erre a könyvre, és erről is akartam majd beszélni, hogy miért nem a férfiaknak írsz a mellekről, minket jobban, sokkal jobban érdekel, azt hiszem.
Lehet, hogy titeket,
és, bocsánat,
igen.
És talán sokkal tudatlanabbak is vagyunk, bár nem szeretném megkérdezni a női tudatlanságot.
Köszönjük szépen!
Az egyenlőség.
Nézhetünk egy egyen messzebbről, mert ott a Peti kérdésére válaszolsz, hogy...
Légy szíves a műsor újságban, ne felejtsük el, mert annyira jó kérdés, annyit görcsöltem rajta, hogy ilyen jó kérdés, hogy egész nap ezen mantráztam.
Elég jó kérdés lett.
Köszönöm szépen.
Hogy mi ez a könyv, a Mellbeszélgetések? Mit lehet róla, mit kell tudnia annak, aki nem tudja, hogy mi ez?
Van egy alcíme is. Az alcíme az, hogy nem. Tévedés, helyesbítünk. A könyv címe Kebel barát nők. Aha. És az alcíme az, hogy Mellbeszélgetések nőkkel nőknek. kellett valami alcímet adni neki. Nem azt akarom sugalmazni ezzel, hogy férfiak nem olvashatják a könyvet, sőt, azok a férfiak, akik olvasták, nagyon pozitívan nyilatkoztak róla, és örültek, hogy a kezükbe vették, sőt, némelyiknek nehéz volt letenni is. A könyv azzal kezdődik, hogy egy kicsit mesélek a mell kultúrtörténetéről, a mell anatómiájáról, az evolúciós fejlődéséről, illetve azokról az elméletekről, amelyek a mell evolúcióját övezik. És utána is vannak még ilyen kisebb általam kifejtett témák, de alapvetően a lényege a könyvnek az az, hogy 20-valahány nővel készítettem interjút arról, hogy hogyan viszonyulnak a mellükhöz, milyen kalandok, milyen szépségek, milyen fájdalmak, nehogy Isten, traumák, betegségek kötődnek a melleikhez, és ezek a mellmesék szerepelnek a könyvben. Egészen fiatal lányoktól, ha jól emlékszem, 80-valahány éves volt a legidősebb hölgy, akivel beszélgettem.
Wow. Ez hasonlít a struktúráját tekintve valamilyen szinten a vagina monológokhoz? Lehet, hogy inkább... Nem is tudom, színdarab volt az előbb, vagy könyv.
Igen, a struktúráját nem is, de tartalmát tekintve igen, annyiban hasonlít, hogy igazi női történetek.
Aha. Peti, te olvastad ezt a könyvet?
Boriét? Vagy a vagonológokat?
Boriét.
Olvastam, és én azt akartam kérdezni, miért pont a... Tehát én előtte egyáltalán nem ismertelek. Miért pont a mellek? Ez egy annyira jó téma, hogy jó felütés arra, hogy a köztudatban kerüljön a neved, vagy egész egyszerűen régóta...
És utána rá lehet menni a vállakra és térdekre. Mindenki sokkal jobban érdekel.
Mindenki sokkal jobban
érdekel. Nem, semmi marketing megfontolás nem volt a témaválasztás mögött. Sokkal inkább táplálkozott egy olyan élményből, amiben sok-sok évvel volt nekem részem, amikor Amerikában a Body Mind Centering, vagyis testtudatközpontosítás elnevezésű test- és mozgás- és manuálterápiás módszert tanultam, és ott az egyik fiatal tanárasszisztensnek, tanársegédnek feltűnt az az érdekesség, hogy miközben az emberi test minden részével és minden rendszerével, tényleg a csontoktól kezdve az izmokon, szerveken, belső elválasztású mirigyeken, mindenféle folyadékokon és mozgásokon, mozgásmintákon keresztül mindent tanultunk, a mell, mint olyan, az valahogy kimaradt a tananyagból. És akkor ez a lelkes fiatal tanárnőnk szervezett egy mell órát, ami nem volt kötelező, önkéntes volt a részvétel, és engem ott döbbentett meg az, amit hallottam, hogy Jézus Mária, mi minden lakozik a női mellekben. Mert ahogy ráhangolódtunk gondolatban, légzéssel, érintéssel a saját mellünkre, egyszer csak sírások, nevetések törtek elő a nőkből, és hát aztán, amikor mindenki elmesélte, hogy mit élt meg ebben a belső utazásban, akkor mondom, egy döbbenet volt számomra, hogy mi mindent hordozunk és tárolunk itt.
Ez azt jelenti, hogy számodra rengeteg új dolgot hallottál? Mennyi idős voltál akkor?
Akkor én, olyan 20-25 körül lehettem.
És azt akkor, amit azt mondod most nekünk, hogy azt meséled, hogy akkor 25 évesen rengeteg új dolgot tanultál, tapasztaltál a saját melleiddel kapcsolatban? Ezen az órán, vagy ennek az órának kapcsán?
Igen, de talán nem is az volt a legmeghatározóbb, ami az én melleimből előjött, hanem azt hiszem, hogy azok a nagyon sokféle történetek, amik másokból törtek fel. Az én melleimet nem nagyon érték atrocitások. Voltak olyanok, akiknek ilyen tapasztalásaik voltak. Volt egy lány, aki arról mesélt, hogy neki van egy plusz melbimbója, és hogy ő ezt mindig szégyelte, és nem tudta hova tenni, aztán adott ponton le is vetette, tehát leműtötték neki, de hogy most megszeretgette azt a heget, azt a sebet, ami ott volt. Voltak olyan nők, akik akkor már gyereket szültek, én akkor még nem. A szoptatással kapcsolatos fájdalmaikat és örömeiket elevenítették föl. Voltak olyanok, akik a mellorgazmusaikra találtak rá újra ebben a belső utazásban. Szóval, hogy tényleg az volt a szép, hogy a fájdalmaktól az örömökig minden ott volt, egy nagyon-nagyon széles skálán.
Gyakorlatilag egy ilyen feltáratlan területre sikerült oda tévedned.
Igen.
És lehetett meríteni belőle.
Abszolút, és nekem ennek a képzésnek, ennek a 4 nyáron át tartó képzésnek a végén a szakdolgozat féleségem is egy ilyen mell workshop lett, ugyanis tényleg annyira megihletett engem ez az alkalom, hogy amikor hazajöttem, akkor néhány barátnőmet összehívtam, és tartottam nekik egy egész hétvégés mell workshopot, ami hát szintén gyönyörűségesen szép dolgokat hozott. Azt például, hogy milyen az, amikor így a melleinkre hangolódva különböző típusú, ritmusú zenékre engedjük, hogy a mellből induljon egy tánc. Milyen az, amikor a mell üzeneteiből, vagy a mell energiáiból mozdul a test, vagy milyen rajzok születnek akkor, amikor ráhangolódunk ezekre a belső tartalmakra. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas utazás volt.
Ami engem érdekel, hogy ez nem kukacoskodás, de ennek tényleg a mellhez van köze, nem pedig a belső folyatot, tehát van egyáltalán bármi köze a mellhez, nem inkább ahhoz, hogy elkezd az ember odafigyelni saját magára? Tehát ezeket az élményeket ad abszurdum, egy férfi is megélheti, hogyha...
Abszolút megélheti,
odafigyel magára,
Akkor...
Kicsit irigykedni kezdtem, csak azért kérdezem.
Hát van nektek is nagyon szép és nemes szervetek, tessék ráhangolódni.
Hogy?
Én is erre gondoltam, természetesen.
Biceps.
Egyébként, bocsánat, Csaba, téged kérdezlek, hogy neked nem tűnik kicsit ilyen ezokamú izének? Tehát, hogy túl sok az ismeretlen szó abban, amit Bori mondott, és szándékosan kukacoskodom tényleg.
Meglepődtem egy kicsit, hogy elment, igen, nekem is ez a spirituális dolog tűnt föl, vagy ezoterikus része a dolognak, mivel nem olvastam a könyvet, ezért csak tapogatózom a sötétben. Az se baj, de így érdekel, hogy kinek.
Fiúk, hogy mit éreztetek ebben spirituálisnak? Azt a szót, hogy energia?
Nem az energia, az energiával nincs baj. Olyan szinten még én is spirituális.
Nekem de, az volt spirituális, hogy milyen rajzok születnek akkor, amikor... Na és itt ezen a ponton elvesztettem a fonalat, hogy
én is itt
mellünkről beszélgetünk, és utána nekem elsőre az ugrott be, hogy a mellünkkel akarunk rajzolni. Vagy pedig csak
na jó,
rajzolunk, miután a mellünkről beszélgettünk. Most nem,
például,
nem szkeptikusok hogy, akarunk lenni, csak tudatlanak.
Nagyon jó, de nekem ez fontos, hogy ti kérdeztek. Mert például, hogyha azt mondod, azt kérdezted Peti, hogyha valami másik részünkre hangolódunk rá, akkor mi van? Akkor valószínűleg az van, hogy az azzal kapcsolatos történések jönnek föl, hogyha följönnek. Például, hogyha valakit mondjuk molesztáltak fiatal korában. Lehet, hogy úgy, és olyan hosszú ideig, hogy emlékszik rá. Nagyon is élő emlékei vannak benne, ami sejtszinten minden egyes alkalommal elő is jön, amikor bárki közelít az ő melléhez. Nekem például egy nagyon érdekes élményem volt az, hogy amikor én tartottam a mell workshopot, akkor belőlem jött elő egy olyan élmény, amit amit addig nagyon-nagyon eltemettem magamban. Csak egy pillantásnyi volt az egész, szerintem olyan 12-13 éves lehettem, épp hogy csak bimbózó mellecskékkel, és Balatonon voltunk, és kőművesek dolgoztak a balatoni házunkon, és álltam az ajtóban, és ahogy az egyik kőműves jött, így jól megszorította az egyik mellemet. És az volt a nagyon érdekes, hogy egy hosszú fehér póló volt rajtam, és másnap, amikor fel akartam venni ezt a fehér pólót, ott volt rajta egy kéznyom, és képzeljétek el, hogy nem emlékeztem rá, hogy mitől, hogy kerülhetett az oda. És ott is akkor ezen a workshopon jutott eszembe, hogy basszus, nekem az a pasi megszorongatta a mellemet. Lehet, hogy spirituálisnak, ezoterikusnak, lilaködösnek tűnik az, hogy a testünk mindenre emlékszik, és hogyha ráhangolódunk bizonyos dolgokra, vagy lehet, hogy csak azt kell mondjam, hogy lecsendesedünk annyira, hogy meghalljuk a testünk üzenetét, akkor ezek az emlékek, ezek bizony fel tudnak jönni a tudattalamból a tudatos szintre.
Nekem egy volt barátnőm mesélt a melleivel kapcsolatos élményeiről. Neki kifejezetten nagy mellei vannak, és arról mesélt, hogy mennyire bántó tud lenni az, ahogy férfiak akár ránéznek, akár úgy beszélnek róla, mintha nem lenne jelen, hogy a szülők szoktak a gyerekükről néha, vagy két férfi társaság, és látod, vagy belül lányt, és tudják a férfiak, hogy hallja a lány, hiszen szándékosan csinálják ezt. Vagy ami számomra nagyon megdöbbent, én rendkívül tájékozott és felvilágosult embernek tartom magam. Két dolog zökkentett meg az utóbbi 3-4 évben, amikor ugye elkezdtem, egyrészt jókor, azért 3-4-5 év, mert akkor kezdtem más főleg nőkkel dolgozni, fotózni, sokat fotózni. És két ilyen dolog, ami nagyon megdöbbentő volt, egyik az, hogy a férfiak szórakozó helyen és tömegközlekedésen nyíltan tapogatják a nőket. Tehát, hogy
felnőtt férfiak? Nem, hogy kiskamaszok, az úgy rendben
nem,
van.
Hogy felnőtt férfiak.
Az sincs rendben, megjegyzem, de...
Hát nyilván ugye modell lányokkal dolgoztam sokat, 3-4 éve, akiket mondjuk egy szépek, tehát feltűnően szépek, magasak, csinosak, és hát megvan bennük az exhibicionizmus, hogy egy normál életben is talán az átlagosnál kicsit feltűnőbben öltözködnek, és azzal, hogy feltűnően öltözködnek, egyes férfiak úgy érzik, hogy ezt szabad felkérés egyfajta táncra, egyfajta kéretlen táncra, és hogyha egy hölgyen, egy lányon miniszoknya van, akkor meg lehet fogni a fenekét, hogyha egy lány nem vesz fel melltartót, és nagyisten egy csőtop van rajta, és ez nagyon jól áll rajta, akkor meg lehet fogni a melleit, vagy el lehet úgy menni mellette, hogy hozzádörgöljem a mellkasom, és ezt, akkor egy lány mesélte, akkor azt gondoltam, hogy jó van persze, jó sztori.
Kicsit
jó
érzékeny.
Téma, kicsit érzékeny, így van.
Szeretné, ha így lenne.
Kettő mesélte, akkor biztos a barátnője, vagy három mesélte, ezek egy klubba, vagy ők egy klubba járnak. És amikor a 10.-15. lány mesélte, akkor egyszer megdöbbentő volt az, hogy férfiak lehetnek annyira tudatlan bunkók, hogy így viselkednek nőkkel. És nyilván az ember próbál kérdésekre, vagy tényekre kérdéseket feltenni, hogy miért van ez, és bennem az merült fel, hogy a félelem. Tehát, hogy egyfajta félelem a nőktől. Tehát félelem a visszautasítástól, mert mennyire jó lenne megfogni a mellett. Ne legyünk álszentek, de gyönyörű mellett az ember szívesen megfog. Szívesen eljátszódik vele. Hát ez teljesen normális. Férfiak vagyunk.
Színen?
Nem. Fantáziáról beszélek.
Ja.
De akár egyébként. Nem, nyilván nem. Társadalmi normák között élünk. Nem erre gondoltam. És hogy félnek a visszautasítottságtól. Tehát félnek attól, hogyha szeretne oda menni ez a nőhöz, és elkérni a telefonszámot, hogy megismerje, vagy adott esetben abszolút azért, mert megtetszett neki. Ez teljesen normális dolog, hiszen így működnek a férfi és női akciók, interakciók. Akkor visszautasítják. És ezt a kockázatot kihagyva gyakorlatilag egy ilyen vészpályán támad, igen. Igen. És egy, mint én mondtam, volt barátnőm mesélt, hogy rendszeresen, majd mondtam, elég feltűnő nagy mellei vannak, hogy rendszeresen úgy köszöntek neki férfiak, hogy sziasztok. És ez egy olyan bunkó.
Jó, de
tehát ez nagyon, ez És az benne a durva, hogy aki ezt így kitalálja magának, hogy milyen jó pofa lesz, fel sem merül benne, hogy ez milyen mélyen lehet sértő adott esetben.
Uh-huh. Hát ez körülbelül olyan, mint hogy...
ketté bontanám a Peti kérdését, hogy az egyik, hogy akár ilyen kamaszkorban milyen traumák érhetnek egy nőt azért, mert nagyok a mellei, és ezt feltűnően kell hordja. Tehát, hogy mindenképpen úgy öltözünk, ahogy vagy úgy öltöznek a lányok, hogy valamilyen szinten látható, hogy milyen adottságaik vannak. A másik meg ez a szórakozó helybeli tapogatás, ami tényleg létezik rendszeresen, hogyha valakivel elmentem szórakozó helyre, akkor egy fél lépéssel mögötte álltam, hogy elkerüljem azokat a kezeket, akik csak elmennének mellette, de mégis végig simítják.
Ez nagyon durva. Csaba, én tőled szerettem volna megkérdezni, hogy te ezt mire véled, hogy mondjuk ezekben a modellkörökben ez így szinte természetes?
Nem modellkörök,
hogy...
bocsánat. Ezt igen? Csak azért, mert nyilván olyan...
Onnan hallottam,
mert... mögötte, hogy nincsen benne kockázat, és jelenthet egy minimális elégedettséget vagy örömforrást. Tehát egy zsúfolt szórakozó helyen folyamatosan egymáshoz érnek az emberek. Tehát nem tudsz úgy elmenni az egyik sorokból a másikba, hogy ne érjél közbe idegenekhez.
De az más, tehát egy buszon, vagy szóval, hogy tömegben, egy koncerten, egy szórakozó helyen, tehát az más, de hogy az hogy csak úgy oda megy és letapizza a nőt.
Mert nekem is... Hogy megfogná a mellét, ilyen tapasztalatom nem volt szerencsére.
Várj, Csaba, mondd.
Hogy ilyen tapasztalatom, hogy valakinek megfognák a mellét az engedélye nélkül, ilyet szerencsére nem láttam, de hogy mondjuk úgy megy el mellette, hogy a fenekéhez nem hozzáér, hanem mondjuk nyitott tenyérrel ér hozzá, olyat láttam többször is.
Uh-huh. Mert mondom, hogy nekem mi jutott erről eszembe, hogyha lehet, főleg ebben a modell kontextusban, hogy... nekem ez olyan, mintha tárgyként kezelnék a nőt. Tehát, hogy ott van ez a két cici, és igazából, hogy ki az, aki rajta van, ki az, aki hordja.
Indiferens.
Abszolút indiferens.
Igen. Valószínű, hogy ilyen, nem tudom, ilyen kamaszkori csíny dolog lehet az egész mögött. Tehát, hogy ha nem tudom, már megittam néhány sört, akkor egy sörös üveget nyugodtan elhajítok az utcán, és az milyen laza vagy vagány tett, míg egyébként józanul nappal egészen biztos, hogy nem tenném. Tehát valószínű az lehet, hogy így kitágulnak az ilyen mi fér bele, mi nem, vagy mi az, ami morálisan megengedett, mi nem dolgok.
Igen, ezzel kapcsolatban azt akartam elmesélni, hogy én ezért nagyon sokáig nem ittam. Tehát én most 30 vagyok, és maximum két sör a kapacitásom. Mert én magamtól is így viselkedtem, így van, tehát egyáltalán nincs szükségem alkoholra. Köszönöm, Csaba, hogy a lelki ismeretem
van. És csak rontott volna a helyzetem, hogyha iszol.
Nem, hát nem, lehet, hogy javított volna, és azt nem akartam elveszíteni ezt az örömforrást. Nem.
Ja.
Nem, azt akartam mesélni, hogy alapvetően kicsikorom óta nagyon jellemzően idősebbek társaságát élveztem. Tehát a unokatestvéreim is idősebbek, úgyhogy nyáron velük töltöttük az időt, akkor nagyon hamar 8-10 éves koromban már 14-15 évesekkel lógtam, amikor a sulinak vége volt, akkor másik barátommal is lakótelepen ott bandáztunk, vagy nem tudom mindenki, és rengeteg nálunk idősebb volt. Mert hát valamiért valahogy, ja igen, és akkor a barátaim nővére kapcsán, és nagyon sokszor találkoztam idősebb társasággal, és nekem abszolút kiskoromban visszataszító volt az, ahogy a férfiak, elsősorban a férfiak, hiszen mindig az idősebbeket tekintjük egyfajta mintának, vagy példaképnek, és nekem nagyon visszataszító volt az, ahogy normális pasik a pia hatására visszataszítóvá válnak. És hát nyilván ezt már sokszor elmondtam, nem véletlenül lettem fotós, engem egészen pici oldáskorom, ott borzasztóan érdekelnek a nők. És hála Istennek neveltetésemből, vagy egy jó szociális körülményből adódóan, ez egy fajta tisztelettel társul, és emiatt engem mindig baromira zavart az, hogyha nővel szemben bunkón viselkednek férfiak, hogy engem a pia ezért nagyon, nagyon erősen elkerült. Uh-huh. Véletlenül sem. Nyilván az ösztön mindenkiben benne van, meg az alkohol, nyilván mondhatjuk azt, hogy az hoz ki belőle, ami benne van, de nyilván megkockáztatni se akartam például kicsikoromban. Nagyon rossz volt látni azt, hogy férfiak pia hatására például nőkkel viselkednek. És itt köszönöm meg barátomnak, Csabának, aki már kiskorom óta barátom volt. De most komolyan, nem, mert ugye gondoltam arra,
hogy... Kicseréltem mindig alkoholmentes sörre a buliban a söröket.
Nem, hát azért annak akármennyire is, én mondjuk annyira nem élveztem a Veres Pétert, de az mindenképpen pozitív volt, hogy egy olyan társaságba kerültünk, hány évesen? 10 évesen, ami lényegesen konzervatívabb volt, mint az akkori átlagiskolák.
Így van, egy ilyen burokban sikerült felnőni.
Ne túloz, nem volt burok, de...
Vékony burok.
Ja.
Az ártatlanság szigete.
Igen, hogyne.
Ezúton is köszönöm neked, Peti, hogy nagyon keveset ittál, mert az ilyen iskolai bulik alkalmával kocsival haza tudtad szállítani a csapatot, akkor is, hogyha hatan ültünk be hátsó ülésre. Ezért nagyon
Trabibban, mi? Is. Milyen jó trallisztunk vele pomázon. De nem egyébként még a másik, meg hogy mennyire szerencsés, meg mennyire szerencsés, hogy az embernek tényleg most nem a segedre akarom nyalni, ne értsd félre, de hogy jó barátai vannak. Tehát, hogy olyan, mi a Csabával, emlékszem 11-12 éves korunktól, hát a Csaba azt hiszem a Lilla nevét írta fel a bolázójára, én meg az Ildiét, és akkor meg egyből megbeszéltük, hogy ki az a Lilla, ki az Ildi, első nagy szerelmeink, és nem volt köztünk, én emlékszem, nem volt köztünk olyan tabu, hogy gátlásokkal beszéltünk volna, akár kicsikorunktól a lányokról.
Miért van?
Vagy neked benned volt, amit nem mondtál el? Itt a lehetőség.
Nem, szerintem azért lehet...
Nyilvános színvallás.
Azért lehet, hogy ilyen jó barátok voltunk mindig, mert sose tetszett ugyanaz a lány. Szerintem ez hatalmas kulcs.
Áhá!
Ez tény. Egyébként Attilával a másik tekintem is. Aki a gyerekkori barátom, Attilával bölcsős korom óta vagyok jóba, most már kicsit eltávolodtunk, de vele is ugyanez a helyzet, hogy sose tetszett ugyanaz a csaj, ezért ez érdekes. Megmondom, tényleg borzasztó nagy szerencse, hogy olyan emberek közé kerekedik az ember, hogy tud úgy beszélgetni, és itt a megismerésre akartam visszautalni, hogy voltunk olyan szerencsések, hogyha valamit nem tudtunk, akkor meg tudtuk kérdezni a másiktól, az orális előjátéktól egészen a... mit tudom, mit teszel vacsorára témákig, tehát vagy mit nézel este a tévében témákig.
És tényleg meg is beszéltétek egyébként ezeket a szexuális részleteket?
Szerintem mindent megbeszéltünk, és megdöbbenéssel töltöttem, amikor megtudtam, hogy sok olyan nő van, aki nem beszéli meg abszolút részletezettséggel a aktuális párkapcsolatában tapasztalatokat a barátnőivel.
Nekem pont ellentétes a tapasztalatom.
Szerintem a nők beszélik meg, és a férfiak nem.
Igen. Én...
De tényleg durva egyébként, most, hogy Bori, ezt én is akartam kérdezni, hogy a mellbeszélgetések kapcsolatban, hogy azért az inspirált erre a könyvre, mert azt vetted észre, hogy a barátnőid amúgy erről nem beszélgetnek egymással?
Hát én az én barátnőimmel természetesen beszélgetek. De és szerintem, nem tudom, nekem eddig az volt a benyomásom, de világosítsatok föl, fiúk, hogy mi nők sokkal részletesebben, sokkal érzékletesebben, sokkal többet beszélünk arról, hogy milyen volt egy pasival. Lehet, hogy csak én ismerek nagyon szemérmes pasikat, vagy lehet, hogy az én baráti körömben nincsenek ennyire szoros férfi barátságok, mint a tiétek, de nekem a férfiak mindig azt mondták, hogy hát azért ők ilyen részletességgel soha nem mennének bele.
Ez lehet, hogy viszont oda, hogy mi érdekli az embereket. Tehát nők szerintem hajlamosabbak a hangulatokat, vagy az érzéseket fontosnak találni a férfiak, meg sokkal inkább a tárgyilagos mi volt, és az ilyen képeket tartják fontosnak. Túl sok minden van a fejemben, nem tudom egyszer elmondani, bocsánat, ha csapongok. De szóval szerintem a nők megbeszélik, hogy milyen hangulat volt, vagy milyen érzés volt.
Hát azért nem csak.
A technikai részletekbe, még pasiként lehet, hogy ez is. De nem tudom, ismerősem mondta, elkaptam egy beszélgetést, hogy följön hozzá ma este az új pasi, és lehet, hogy már lesz aerobik. És aztán másnap megmondta, hogy na, volt aerobik. De nem, tehát nem kezdte el részletezni, hogy hogyan, meg hányszor, meg útéleg a konyhaasztalon, megsikítva, hanem ennyivel elintézte, tehát elmondta, hogy volt, és nem részletezte egyáltalán.
Jó, hát,
bocsánat, én is, igen. Hogy elmondjam a saját tapasztalatomat, én is sokkal inkább azt vettem észre, hogy lányok sokkal ködösebben fogalmaznak, ha szexről van szó, tehát az, hogy farok, azt nő nem mondja ki. Az én ismerettségi köröm, vagy azok, akikkel esetleg én találkoztam, beszélgettem, vagy barátaim barátai, hogy Csaba nevezte nyilván a közeli ismerősöket, nem mondják, ne punci nincs, hanem tényleg nem
mi van?
Ne,
na mi van?
Nem tudom, ne haragudj, én annyira erre... puncinak hívom. Tehát
erre nagyon mások. Kíváncsi lennék, én gyűjtöm ezeket a kifejezéseket. Igen,
hallottál, igen. Te valami jó, én csak a közhelyeket tudom, hogy virág, meg ilyenek. Tehát...
Nem tudom. Múltkor voltunk ilyen tengeri kütyűs étteremben, és megértettem, hogy a németek miért kagylónak hívják.
Ez jó.
Visszatérve arra, amit mondtál, Peti, lehet, hogy neked egy nő nem beszél olyan részletesen, vagy egy fiúnak, egy férfinek nem beszél olyan részletesen, de barátnők egymás között azért szerintem ott elhangzik egy-más.
Jó, hát tök jó. Hát tényleg így, ezt csak kívánni tudom a lányoknak, hogy beszélgessenek róla, mert jó dolog info. Jó dolog megismerni. Tehát nyilván a minden férfival nem feküdhetsz le, meg mi sem minden nővel, és nyilván ahhoz, hogy minél több tapasztalatot szerezzünk, mielőtt még bekötik a fejünket, és egy boldog, tartalmas szexu...
Olvasod valahonnan?
Nem. Igen, gondolataimból. Köszönöm. Tehát egy boldog, tartalmas szexuális életet éljünk életünk végig a házaspárunkkal, ahhoz az kell, hogy felvilágosultak legyünk. Tehát én fotóztam olyan párt, és Isten ments, hogy elítéljem őket, mégis azért furcsán tekintek rájuk, akik amikor a házasság kötésnél kimondta a házasság anyakönyvvezető, hogy akkor csókolják meg egymást, akkor két ilyen szemérmes puszítottak egymás arcára, és akkor mondta a házasságvezető, hogy viccesen, gondolta és legszem, ha gondolják, elfordulunk, és akkor a nő így nagyon duzzogon rá, hogy mi így csináljuk. Tehát szóval ilyen nagyon kikérte magának, hogy ez egy vicc témájában. Uh-huh. Hát, és aztán a házasságkötő úr el is szégyelte magát, bocsánatot kért, vagy nem. Aláírták, és mentünk ki. És utána... Na de várjál, és utána...
Érdekesek az ilyen kulturális különbségek, tehát elmész mondjuk Abu Dhabiba, vagy Dubájba, akkor ott le is csuknak, ha mondjuk nyilvános helyen csókolózol. Tehát simán egy ilyen két nap börtön, hogy észhez térj.
Az segít, igen. És még azt elmondom, hogy utána elmentünk fotózni a házasságkötés után, nem volt egy ilyen nagy esküvő, hanem csak egy órára kimentünk, aztán a kopaszira. És kértem, hogy üljenek le a... Hát eléggé önteszetosza volt a helyzet, nem volt annyira oldotta, hogy ezt a jó, legideálisabb esetben mondanám, és hát nyilván az elémlik bemelegítéssel kezdődik a fotózás, csak annyi, hogy üljetek oda a fatövébe, kicsit létezik, és akkor legyetek kettesben, és ami a legdurább, olyan távolságra ültek le egymástól, ami a metakommunikáció maximum a haver, de még a barát távolság sem. Tehát, hogy távol volt. Tehát az, amikor, mit tudom, egy kis albetűt tudsz formázni fejjel, vagy V-betűt a két kéz, hogy megfogják egymást. Tehát véletlenül sem az, hogy átölelnék egymást. De egy másik pozitív élmény, nemrég voltunk átadni egy nyeremény, egy ajándékot, teljesen mindegy, nekem kellett fotóznom az átadást, és akkor ünnepélyesen átadták az oklevelet, és akkor köszönjük meg, egy pályázatot pályázni lehetett, és egy idősebb házas pár nyerte meg, a férfinak pár éve volt sztrókja, és most épült fel, és akkor így meséltek, tudod, egyből megkínáltak sajtósütivel, meg üdítővel, és kellett róluk egy jó képet csinálni, mind a mellett, hogy az átadást lefotóztam, és kértem, hogy ölelje meg a feleségét, és akkor a nő egyből ilyen felsikod, Béla, 20 éve nem fogtad meg a derekamat! és látszott rajtuk, hogy őszintén mindketten örülnek annak, és nem az ajándéknak, hanem hogy ez a kis momentum, hogy én megkértem, hogy kicsit ott lehetett érezni a sziklát a levegőben 43 év házasság után. És baromi jó volt ezt megélni.
És ki tudja, mi történt, amikor hazamentek?
Persze, még gondosan, hogy a hátsó kedve lehet nudizni. Úgyhogy mi gyorsan mentünk is. Ki tudja, szedtük a sátorfánkat. Le akartál ide valamit előbb írni? Elmondtad? Vagy
igen, megkérdeztem Csabát aztán a kérdésemet, viszont volt Csabának egy kérdése, amire én szeretnék válaszolni, hogy ezek a kiskamaszos tapogatózások, meg tapizások, meg fogdosások, ezek milyen nyomokat hagyhatnak nőben. Ugye jól emlékszem, Csaba, ezt kérdezted?
Aha, igen, tehát inkább a női szempontból, hogy nekem is volt olyan ismerősöm, aki hatalmas melegkel rendelkezett, és azon túl, hogy mindig leette a pólóját, azon túl elmondta, hogy 13-14 évesen mennyire nem tudta kezelni az olyan szituációkat, amikor a kamaszból derékig kihajolt egy félmeztelen fiatalember, és megdicsérte.
Azt úgy mondja kérdésen, hogy Kama 3.
Kama 3?
Igen.
Szerintem az egy orosz Z-betű.
Na jó, folytasd. Egyébként.
Erre visszatérünk.
Te tanultál még orosz, Peti?
Nem, de...
Na, ugye, hogy ugye.
Mondják, és kész.
Szóval, hogy a könyvben nem egy olyan történet van, és a Kamaszodó mellek, ha jól emlékszem, a Kamaszodó mellek című fejezetben írok is erről, hogy évekkel, évtizedekkel, ezek után, a történések után is olyan düh és ilyen dűvel keveredő szégyenérzet lehet nőkben ezek miatt, a tapizások miatt, hogy azon meglepődtem. Pont az egyik nő mesélte, hogy talán 40 év körül van most, vagy amikor beszélgettem vele, hogy ha meglát egyet az általános iskolai tapizós fiúk közül manapság az utcán, még most is így összeszorul a gyomra, és legszívesebben oda menne, és jól tökönrugná az illetőt. Tehát, hogy ezek nagyon mély nyomokat tudnak hagyni nőkben.
A legközelebb nagyon nehéz egyébként, hogy bocs, Peti, hogy a nők azért úgy hordják a mellüket, hogy kívülről is valamennyire kivehető, meg nem tudom, a próbababának is áll a mellbénybója, tehát így ki van hangsúlyozva ez a dolog teljes mértékben, meg valamilyen szinten divat is, hogy ne olyan dolgokat hordjál, ami lóg rajtad, mint egy zsák. De nem nagyon van más ilyen testrészünk. Én egyébként azon gondolkodom, hogy mikor lesznek ilyen vénuszdombos próbababák, és ahol így be lehet csíptetni a bikini bugyit. Tehát az is ugyanúgy vonzaná figyelmet, mint a mellbimbós próbababa.
Én egyébként tegnap előtt láttam, hogy lányt a Moszkván, aki nekem a drágen keresztül kompletten ki lehetett tenni a bunciát, de nem viccelek.
És az szexi?
Nem, az kicsit túlzásnak érzem. Még én is el tud képzelni, mennyire feltűnő lehetett.
Egyébként a kikukucskáló mellbimbókról jutott eszembe az előbb a gombos póló kifejezést. Azt már hallottátok?
Igen.
Én nem, igen? De sejtem.
Hát ez az, amikor nincs semmi a póló alatt, és kicsit összehúzódnak a mellbimbók.
Á, a kedvenc viseletem, azt hiszem. Természetesen, hölgyeken. Már magam
kedvenc sportág, az meg a száz. Amikor kedvenc a sportág, az a száz női mell.
Egyre mélyebb vizekre. Lassan elsüllyedünk.
Angliában egyébként borzasztó nagy divat lányok körében az ilyen fekete stretch nadrág, de nem is igazából stretch nadrág, hanem úgy néz ki gyakorlatilag, mint egy fekete harisnya lenne, és ezt úgy veszik föl, hogy nem vesznek rá semmit, és jellemzően egy ilyen derékig érő pólóval viselik, tehát ott meg a fenekük formája az, ami egy-egybe kivehető, látszik, hogy kicsi vagy nagy, vagy feszes, vagy nem. És egészen furcsa, hogy szerintem senki nem erőlteti rá a lányokra ezeket a harisnyákat, hogy már pedig csak ebbe menjen ki az utcára, hanem maguktól így döntenek, hogy...
Hát azért ezt megkérdőjelezném, hogy maguktól. Tehát azért az, amikor valaki behódol valami divatnak, aminek egyébként körülötte szinte mindenki, akkor ez kérdés, hogy magától van-e, vagy ügyesen találták előtt a reklámok. Tehát persze az a döntés, hogy felveszem, vagy nem veszem, az persze, hogy egy döntés, de mondjuk egy 12, 13, 16, 18 éves gyerektől, akkor, hogyha ő azt látja, hogy az összes jófej csaj és az összes menő csaj fekete cicanadrágban rohangál.
És akkor... itt beszúlnám a kérdést, hogy mi számít menőnek? Tehát attól lesz menő a csaj, hogy a BMW-s pasi hozzaviszi?
Hát, hogyha neki azt számít menőnek, akkor igen. Mondjuk... Nem, én most csak arra akartam utalni, hogy nekem ez néha kicsit túl leegyszerűsítve hangzik, hogy
ő tehet róla, kiprovokálta.
Igen.
Ez tiszta sor, valószínűleg a nagyon visszamenésnek sincs értelme, hiszen visszamenjünk egészen lefejteni az eredendő okokat.
És az is egy nagyon elgondolkoztató jelenség, amit azt hiszem, hogy te mondtál, Peti, hogy ha miniszoknya van egy lányon, akkor az felhívás keringőre. De miért is?
Amikor a húgom serdült, és én, ugye volt jogosítványom, emlékszel, Csaba, amennyit furikáztalak? Na, akkor a húgomat is furikáztam.
Ezt nagyon köszönöm.
Jó. Hát ha már akkor, nem legalább most. Húgomat is furikáztam, és úgy kaptam meg a családi autót, hogyha elmentek a barátnőmhöz, nagyon már 16. kertben lakott, BKV-ban másfél óra, és 4 éve voltunk együtt, amire lett jogsi, amire el tud kérdezni, mennyit buszoztam. És nagyon örültem, hogy odaadja annyi a kocsit, de az volt a feltétel, hogy akkor péntek este, amiten voltam az Ildin, utána menjek el a Zsófira diszkóba. És egyszer emlékszem, nagyon emlékezetes este, nagyon kirívóan öltözködött, és anyámik már visz, egy ideje már talán szóvá tették nála, de nagyon konzervatív szüleim vannak, azért nagyon finoman tapogatózva, hogy hát Zsófi, lehet, hogy sok, meg láttam ám rajta, hogy tudod, fölveszi a csinés ruhát, és ráveszi a kevésbé a lógós pulcsit. És mondtam neki egyszer, hogy kíváncsi vagyok, Zsófi, hogy emlékszel-e, meg hogy hallgatod ezt a podcastet, hogy csak annyira öltöz fel, amennyit be is vállalsz. Tehát annyit mutass magadból, amit aznap este szeretnél csinálni. Lehet, hogy nem annyira jó pedagógia módszer, de azt hiszem, hogy működött, mert nem hiszem, hogy mesélt. Tehát egy nagyon rendes srácot ismert meg, évekig együtt voltak, és nem mesélt nekem atrocitásról, pedig mondom, minden este én mentem ért. Tehát ha nem is mesélt, de talán láttam volna, hogy rossz élményei vannak. Ezek azt hiszem ilyen tini diszkosztorik voltak, este 11-ig tartott. De
durva.
Hát 14 évesen. Engem nem engedtek el, csak mondom, tudod, milyen így voltam a Zsófira, hogy ő mehetett? High Life-ba mentek haverok, belépő 300 forint. Még ingyen jegyem is volt, úgy nem tudtam elmenni, anyámik nem engedtek el. De egyébként nem bánom.
Hány évesen, 12 évesen 12, nem engedtek
13.
el? 13. Ezek a szülők.
Igen, azt kell mondjam.
De, 12 évesen nem vezettél, de nem akarom alásni a sztoridnak a hitelesség.
De nem figyelsz. Tehát azt mondom, hogy engem nem engedtek el 14 évesen, még a húgomat 14 évesen, igen, de van köztünk ugye pár év különbség. Nekem 17 évesen lett jogsim. Uh-huh. Tehát akkor volt akkor ő, bocsánat, 15. Uh-huh. És mindegy, ez egy ilyen emlékezetes dolog volt, és szerintem ezt ő...
De én például...
Egyébként ezt mindenkinek tanácsolom. Tehát mindamellett, hogy támogatom a melltartó nélküli ruhaviseletet, de azt is lehet diszkréten, elegánsan, lehet ott melleket takarni sállal, felső ruhával.
De bocsánatot kérek nőként.
Nem akarok tanácsokat adni, miért kérek.
Nem, hogy azért nem fura egy olyan világ, ahol nekem attól kell függővé tennem a saját öltözködésemet, hogy majd mit gondolnak rólam a pasik.
Dugni aznap idegennel.
Igen.
Nem
tehát,
kell.
Hogy bocsánatot kérek, tehát én azt gondolom, hogy itt valami nagyon félre van csúszva.
Igen.
Egyébként ez azért kultúra függő valamilyen szinten.
Sőt, nagyon.
Én most kimegyek Angliában, és a menyasszonyom azt nem mondanám, hogy panaszkodik, de mondjuk megállapítja, hogy itt sokkal kevésbé nézik meg a férfiak. És ez nem azért, mert hogy más berendezkedésű, mint az angol hölgyek, és nincs tokája, és hatalmas feneke, és nem, ezért nem nézik meg, mert nem illeszkedik az itteni ideába, hanem egész egyszerűen az itteni kultúrában nincs benne, hogy olyan szinten megbámuljanak valakit. A másik oldalról viszont sokkal hamarabb szóba elegyednek, tehát az utcán is oda lehet menni bárkihez, és nyugodtan lehet vele beszélgetni, mindenféle következmény, meg hátsó gondolat nélkül.
Ez érdekes, amit mondtad, Csánat. Belevágtam?
Ja, nem. Itt volt a vége, hogy nem bámulják meg, és uh-huh. Mondta, hogy néha már talán hiányzik is neki, az, hogy tényleg fölöltözik csinosan, oda teszi magát, kirittyenti, bebodorítja, és nincs egy olyan elismerő tekintet az utcán, ami azt mondaná, hogy hú, de jól nézel ki.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert éppen tegnap mesélte egy barátom, aki Párizsban töltött néhány napot, hogy olyan jóleső volt neki néznie a párizsi nőket, hogy mennyire csinosak és üdék, és hogy még a 40-50, de még a 60 éves nőket is jó megnézni. Aha. És azt mondta, hogy de a legnagyobb élmény az volt, ahogy a párizsi nők fogadják ezeket a tekinteteket. Ő azzal hasonlította össze, hogy jó sok évvel ezelőtt Ausztráliában is töltött egy kis időt, és hogy ott, és egyébként Amerikában is ez a helyzet, tehát hogyha úgy jól alaposan megnézel egy nőt, akkor az már szinte szexuális zaklatás. Viszont Párizsban az volt az érzése, hogy ezek a nők fürdőznek benne, hogy élvezik, hogy beengedik, és ragyognak tőle.
Lehet, hogy a kamazos is azt gondolja, amikor a nagymellű 13 évesnek oda kiabál, hogy ez a lány most fürdőzik az ő szavaiban. Nem kérdezik meg a másik felet, addig nem lehetünk ebben biztosak, szerintem. Igen. Én azon szoktunk itt gondolkodni, hogy jövünk a, bocsánat, magyarországi megbámulós múlttal, tehát mindenki végignéz mindenkit, és nem tudom, magába ítéletet mond róla, hogy hú, de jól néz ki, hogy hú, de bélen néz ki, hogy ez vajon nem zavarja az angolokat, hogy ők annyira nem nézik meg a másikat, és annyira nem törődömök azzal kapcsolatban, most éppen felvettél egy kis kosztümöt egy narancssárga Nike futócipővel, tehát senkit nem érdekel, hidegen vagy őket, hogy vajon nekik nem lehet-e terhes az, hogy mi pedig megbámuljuk őket, vagy kibeszéljük őket.
Kérdezd meg?
Ennyi. De nem tudja megkérdezni, hogy indiaiak dolgoznak, ahol ő van, mert IT-szektor.
Aha! Kérdezd meg az indiaiakat is.
Nem, nem, nem csak indiaiak. Mit is akartam, Csaba? De jó, hogy végigmondtad.
Tudod, mi jutott eszembe, az olyan szép volt, egyszer mondtad ezt a... vagy azt talán már itt is mondtad az egyikben, ezt a tekintettel levet köztetni?
Nem, de nagy hobbi. Mi volt ez?
Hát, hogy olyan sokféleképpen lehet megnézni egy nőt.
Igen. Ezt egyébként, na és pont ezt akartam, hogy köszönöm szépen. És egy másik dolgot is, akkor gyorsan ezt összefoglalom. Amikor Párizsban jártam 2007-ben kb., akkor én is pont azt láttam, hogy hihetetlenül élnek a nők, és hihetetlenül él a férfi-női kapcsolat idegenek között is. Hogy?
El kell mennem Párizsba.
Bizony. De ez már amúgy is, tehát ettől függetlenül. Tehát, és az a durva, hogy nézed a nőket, csodálod őket, mert tényleg színes a város, és azt hiszem, hogy nem szépek. De, olyan a magyar közhely, rohadt nagy közhely, a magyar lányok szépek. Akár,
lehet, hogy azóta megszépültek.
Nem ez a lényeg.
Várjál. Két hete volt az ismerősöm Párizsban.
Na, nem ez a lényeg, az a lényeg, azt hiszem észre, hogy nem szépek esztétikailag. Magyar lányok nekem jobban tetszenek, vagy jó, mindegy, ezt nem kell vitatni, mert hogy ez szubjektív. És mégis vonzóak, de piszokos módon, de nagyon.
Van egy
kisugárzásuk, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani pár nappal, elég sokat BKV-zom mostanában, ez újdonság az életemben, most ért vissza újra, itt lakom a Margit körúton, és nagyon sok a 4-es-6-os villamos, 4-es-6-os villamosról meg tudjuk, hogy ez intézmény szinten működik, hogy akármikor adod át a helyed, vagy előzékeny, és nem csak az, hogy megkérdezed egy lánytól, hogy szeretne leülni, a sok cekker van nála, nem csak az, hogy figyelsz arra, hogy helyjel kínálod, és itt gondolok a komfortzójának a nem megsértésére. Te odafigyelsz arra, hogy egy hölgynek ne lépj be a komfortzónájába, nagy Isten, úgy mész el mögötte, előtte, hogy erre odafigyelsz, szerintem ez egy alapudvariassági dolog. És szerinted észreveszi? Mert nekem az a tapasztalatom, és lehet, hogy a sértett kam beszél belőlem, hogy le se szarják. És én pontosan ezt a aktív kommunikációt hiányolom Magyarországon, hogy van mindkét nemben, van egy icipici sértettség, és bátran vállalom, hogy talán bennem is van egy icipici sértettség, hogy ha megnézek egy nőt, egyből arra gondol, hogy meg akarom dugni, pedig egész egyszerűen csak szia, tetszel. És ennyi, lehet menni tovább. És én ezt nem érzem a lányokról, nem érzem ezt a visszakommunikálást. Köszi! Tök mindegy, hogy én tetszem, menjünk tovább.
De ez
szerintem... Tök jó, hogy találkoztunk, és még egy dolgot, bocsánat, hogy te mondtad, hogy sokféleképpen meg lehet nézni. Van egy kedves barátom, aki nagyon csúnyán nézi meg a lányokat, és megmondom őszintén, Barbival is már sokszor beszéltünk, utána neked is meséltük, hogy tolakodó, de annyira tolakodó, hogy én pasiként, még ha nem vagyok a helyiségben, akkor is észreveszem, hogy a másik szobában megnézett egy csaj. De tényleg, tényleg nagyon durván. És nem tudom, hogy ez például honnan jöhet. Mert amúgy egy rendkívül udvarias, jól nevelt, tanult, tehát csomó, sok szép és jól tudok mondani, viszont ez a metakommunikációs készség, ez annyira nem fejlett, vagy nem, az én, nem olyan, amit én mondjuk komfortosnak találok. És ha engem férfiként zavar, el tudom képzelni, hogy a vinélsatos villamoson azt a lányt, akit megnéz, mennyire zavarhatja. Vagy egy bálban, egy buliban, ha megnéz, egy szórakozó olyan, ha megnéz, mennyire zavarhatja. Hogy ezt hogy lehet vajon megtanulni? Mert mondjuk tényleg szerencsések voltunk, jó fej szüleim vannak, jó fej barátaim vannak, jókor néztem.
Meghallgatnám Borit is.
Jó. Most zárnám le. És hogy akkor jó filmeket néztem jókor, mert szerintem az sem mindegy. Jó könyveket olvastam jókor, hogyan tovább? Tehát mit tanácsolsz, hogyan fejleszthetjük az ilyen
Hát erre
kérdően néz rám, igen, és hőbörök, hogy miért teszek fel ilyen kérdést, csak neked mondom.
Miért teszek fel 14 kérdést egyszerre?
Igen.
Nem, hát ez nem tudom, hogy fejleszthető-e, tanulható-e, vagy tényleg vannak olyan férfiak, akik egy ilyen érzékkel születnek, hogy hogyan lehet...
Finoman udvarolva megnézni egy nőt.
Igen, de ugyanez a szerintem valahol ugyanez érvényes az érintés minőségekre, a csókokra, tehát, hogy valakiből a táncra, valakiből ez vagy jön, vagy hát persze nyögvenyelősen azért így lehet technikákat tanulni hozzá, de azért ez nem az igazi. Viszont mit
Bocsánat,
valami...
Bocsánat, akkor ássák el magukat azok, akik nem éreznek nem. el a másik nemre?
Nem. De szerencsére mi nők is különbözőek vagyunk, és...
Tehát ki egy nem igazi férfi, vagy egy nem az igazi tanult nő, azok összeillenek?
Nem tudom. Szerintem mindegyikünknek más az igazi, és más az, ami még úgy elmegy, és más az, ami kiveri a biztosítékot, és szó se lehet róla. És szerencsére így van berendezve a világ, mert én hiszek abban, hogy így mindenki megtalálhatja a maga foltját. És ez nem minősítés, tehát lehet, hogy valaki, akinek a csókja mondjuk nekem nem jön be, az attól egy másik nő meg teljesen elalél. És ez így van jól. Én valamit akartam kérdezni, de elfelejtettem. Hát ez az.
Tatol. Messze volt, mi? Akkor elmesélek nektek egy sztorit.
Na.
Fotóskap.
Ne akarok kérdezni.
Kérdezz. Na.
Annyi sztorid van, Peti, hogy mi a véleményed a Szürke 50 árnyalatáról?
Nem olvastam. Megszerettem volna venni karácsonyra az édesapámnak, azzal a titkos szándékkal is, hogy majd jól elolvasom, de annyian beszéltek le róla, hogy olvashatatlan a stílusa, és nem tudom, én ilyenkor mindig elgondolkozom azon, hogy vajon az eredeti angol szöveg is annyira csapnivaló-e, vagy csak a magyar fordítás sikeredett nagyon igénytelenre. Minden esetre hallgattam a tanácsadóimra, és nem vettem meg a könyvet, és a mai napig nem olvastam.
Te olvastad?
Nem olvastam, és így a jelenségről magáról, tehát az, hogyha fel akarunk rázni egy állóvizet, akkor egy ilyen hatalmas sziklát szunk bele a tó közepébe, elnézést, hogy ez jó megoldás, hogy erre fölkapják az emberek a fejében?
Mivel nem olvastam a könyvet, nem tudom, hogy milyen stílusban nyúl hozzá ehhez a témához. Én a magam részéről nem tartom rossz dolognak azt, hogyha beszélünk a szexualitásról. Egyébként az én könyvemnek is valahol ez volt a célja, ahogy a Peti mondta az előbb, hogy ahhoz, hogy egy kiteljesedett szexualitásunk legyen, persze a legfontosabbak a saját élmények, de mivel nincs végtelen számú próbálkozási lehetőségünk, az azért tud segíteni, hogyha mások történeteit halljuk. Egyébként a könyvem megírásának is ez volt az egyik alapmotívuma, hogy ugye minden nőnek adatik két mell, ehhez X számú kaland, vagy történet, vagy tapasztalás, és nagyon izgalmas, nem csak így kukkolás szempontjából, hanem tényleg tanulságos, amikor mások történeteit halljuk. Mi nők hajlamosak vagyunk egy kicsit így azt gondolni, hogy na hát ilyen csak velem történhet meg, nem tudom, hogy a férfiak hogy vannak. És az egy nagyon gyógyító, energiájú élmény, amikor szembesülök az, hogy hú, más is így élte meg azt, amikor elkezdett nőni a cicie. Hú, másnak is fogdosták kiskorában. Hú, másnak is ilyen nehézségei voltak a szoptatással. És rögtön oldódik valami bennünk, mert lemegy az a teher, hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen, csak én vagyok ilyen béna. És ilyen szempontból szerintem jó, hogyha írnak, jó, hogyha mesélünk, jó, hogyha bekerül a köztudatba az, hogy milyen fajta tapasztalások is vannak. Én például nagyon szerettem, akármilyen megrázó olvasmány volt, a Nők a csúcson című könyvet, ami nők szexuális fantáziáiról szól. Nem fog eszembe jutni a hölgynek a neve, aki írta.
Meggooglizzuk, ne idegeskedj.
De googlizzátok meg. És ez a hölgy sok éven keresztül gyűjtötte Amerikában nők által beküldött szexuális fantázia történeteket, és aztán ebből állította össze ezt a könyvet. És mondjuk elég vad dolgok is vannak benne, ugyanakkor pedig nagyon szemnyitogató, hogy Jézus Mária ilyeneket is fantáziálnak? Vagy hú, amiről én azt gondoltam, hogy nagyon durva fantáziám már nekem, az körülbelül ilyen ovis színvonal ebben a könyvben.
Én mondjuk hiszem azt, hogy ha valaki fantáziál valamiről, vagy izgatónak találja, az nem azt jelenti, hogy fizikailag is arra vágyik. Tehát el tudom mondjuk képzelni, hogy egy nő azt fantáziálja, hogy 10 férfival van, és ugyanakkor egyáltalán nem vágyik rá a valóságban.
Igen. Tehát ez jó, hogyha nem keverjük össze. Nancy Friday a Nők a csúcson című könyvnek az írónője, közben kiderítettük.
Azt elmondom, hogy nagyon nehéz volt kideríteni, mert erre a Nők a csúcson keresésre elég sok találatot adott ki.
Igen, nem. Rögtön az első orgazmussal kapcsolatos zavarok. Köszönjük szépen.
Igen, szarügy. Ja. Mármint, hogy pont ez dobja ki.
Még ilyen Csaba. Nehezen kereshető. Péter, valamit el akartál mesélni, csak akartam hallani a Bori hangját már egy kicsit.
Jaj, köszönöm, drága vagy.
Bocsa, sokat beszéltem. Én visszatérnék az eredeti kérdéshez, mindemellett, hogy hoztam fotós vonatkozású témát is, de akkor most már a könyvet fejezzük be, vagy hát zárjuk le magát a témát. Nem azt kérdezem, miért nem pasiknak, hiszen erről már beszéltünk. Átfogalmazom a kérdést. Tervezed, hogy pasiknak, férfiaknak mesélsz erről, férfiakat vonz be, férfiakat célzol kommunikációval, és azért kérdezem, mert szerintem, és nem csak magamból kiindul, de szűk baleti társadalom, ez érdekelheti az ember, és nem csak vizuális értelemben, de nem csak filmben, videoklipben nézzük szívesen a ciciket, de szerintem egy felnőtt érett kíváncsi férfi adott esetben kíváncsi lehet arra is, hogy milyen élményei vannak a nőknek a mellükkel kapcsolatban, hogyan közeledhetünk a cicikhez, hiszen szoptatás, hát egy gondolj bele, nagyjából szoptatás után...
Várjál, Peti, ez egy nagyon hosszú kérdés lesz, és el fogom felejteni az elejét, mire a végére jó. Érsz.
Látom, figyeltél, de nagyon... hogy hogyan kérdezek.
Abszolút, gyönyörűen. És egyébként, amire így most éppen hajóznál át a szoptatás kérdése, az is egy teljes estés téma.
Nem, látod, végig kell hallgatni. Csak azt akartam mondani, hogy a szoptatás után jó 8-10, kimennyig valaki 20 évig nem találkozik cicivel. Tehát, hogy...
Aha, tehát inkább mármint a gyerek, hogy miután elengedted édesanyád mellét, utána jó hosszú
ideig. Hát nélkülöznünk kell ezt a csodás örömet, ami
na látod, ez még sose jutott eszembe. Ez még így sose jutott
és
eszembe.
És meséltél arról, hogy mennyi élményt hoz fel az, amikor csendben maradunk és magunkra figyelünk. Uh-huh, uh-huh. Én el tudom képzelni, hogy sok férfiban, a tapogatózósokban egyaránt, meg a nem tapogatózósokban, talán még a papokban is, gátlásokat, meg kérdéseket, meg mindenféle kérdéseket.
Na jó.
Vett fel
jó.
Az, hogy nem találkozik. Hány évesen hagyod abban a szoptatást? Másfél?
Hát kimikor.
Jó, kimikor.
Cuppan le a ciciről.
12-16 évig.
Hát azért azt úgy kiszokták bírni a férfiak.
Azt nem? Mondod? Nekem csak volt csak ilyen sanyarú. Én értem meg, ilyen sanyarú lesz az idő. De
érdekes, erre
ez azért jön a podcast, hogy teljesen lejáratom magam az ügyfeleimmel.
Egyébként nekem is vannak olyan emlékeim, ami a témához kapcsolódik, hogy tehát ilyen kamaszkorban a férfi és nő között a szexualitásban van egy nagy adag kíváncsiság is, hogy a másiknak a teste az milyen. Mert hogy nekem nincsen olyan testrész, ami neked van, és az ott milyen érzés, milyen az anyaga, állaga, illata, bár akármi. Tehát van benne egy csomó olyan, ami körülbelül ilyen biológiai érdeklődésnek tudható be.
És így szeretném megmondani a lehetőséget. Megköszöntem a szüleimnek, és megköszöntem a barátaimnak, hogy ilyen normális ember lehettem, és köszönöm a volt barátnőimnek, mindenkinek, aki... Mert tényleg én...
Most ne soroljuk, csak egy órás a műsor.
Nem, tényleg, tehát annyira normális lányokkal találkoztam, főleg az elején egyébként, és ne vegyétek sértésnek itt a végén, de tényleg, tehát a serdülőkoromban én nagyon szerencsés voltam, hogy úgy élhettem meg a kezdeti szexuális lépéseket, hogy az tényleg szép volt. És nem voltak ilyen problémák, hogy...
Fiúk, én annyira örülök, hogy ezt felhoztátok, mert ez egy olyan, szerintem a legfontosabb lépcsőfok lenne az egész egészséges szexuális fejlődésben, hogy egy ilyen finom és lassú, illetve mind a két fél belső ritmusát, lelki igényeit is szem előtt tartó tempóban történjen pontosan ez a megismerkedés. És én annyira félek attól, hogy egyre inkább egy olyan korba csúszunk bele, vagy egy olyan szexkultúrába csúszunk bele, ahol pont ez marad ki. Ahol nincs ideje annak, arra két fiatalnak, hogy tényleg így milliméterről milliméterre, porcikáról porcikára ismerje meg a másikat, és hogy időt töltsön abban, hogy csak együtt van, hogy csak cirógat, hogy csak tényleg ismerkedik az illatokkal, a reakciókkal. Igen, szóval, hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és én magam is azon szerencsések közé tartozom, és nem hiszem, hogy az én ismerőseim közül, vagy a családomból sokan hallgatnák ezt a műsor, de én is nagyon szerencsésnek érzem magam, és én is akár köszönetet is mondhatok mindazoknak, akik az én szexualitásomat formálták, mert soha nem kellett azt éreznem, hogy nekem valami olyasmit kéne csinálnom, amire én nem vagyok kész. És szerintem az, hogy egy nő hogyan tud megnyílni egy férfi előtt, az nagyon nagyban azon is múlik, hogy ő mennyire érzi magát biztonságban. Érzelmi biztonságban, odafigyelve, szeretve, és szerintem a férfiak nagyon-nagyon jól járnának azzal, hogyha megadnák ezt a nőknek, mert sokkal több szépséget és jóságot és finomságot kaphatnának, vagy vadságot, tehát a finomságot azt ilyen...
Természetesen
igen. kaphatnának tőlünk, mert akkor természetesen jön belőlünk. Szerintem a szorongás az a testi gyönyöröknek a halála.
Hát a presszió az, hogy most már két hónapja járunk kézenfogva, most már illene legalább megfogni a melledet, aztán most már három napja járunk, most akkor mutasd meg a nudidat, tetszol, és valószínűleg, hogy most nagyon...
És már egy hete járunk már együtt, és akkor ide jelen az annális szesznek, tehát hogy...
Pont azt, hogy nagyon nagy papástílusban, vagy lendülettel adtam ezt elő, mert az én koromban, vagy az én fiatal koromban ez nagyjából ilyen tempó volt. Ugyanakkor nemrég ott kerestem a Google-ban, de nem találtam meg, hogy az egészségügyi minisztériumnak az a bejáratánál volt nemrég egy molinó, ez a nemrég egy-két éve, Tumblr-en találtam a képet, tehát valaki lefotózta, ami a mély torok technika veszélyeire figyelje fel a figyelmet 14 évesek körében lévő kampány kapcsán.
14 éves hát, lányokat? Bocsánat, lehet.
Nem biztos, hogy lányok, de...
Ja, bocsánat.
De
ez hozzányan kapcsolódik a kérdésem, hogy tervezed, hogy felvilágosító órákat tartsál?
Én tartok felvilágosító órákat kicsi lányoknak, még a serdülés kezdetén a női test történéseiről, tehát kifejezetten...
Kicsi az 10? 12?
Kicsi az, igen, igen, 10-11, 12 éves lányoknak beszélek arról, hogy mire számítsanak, mi várható, és aztán, amikor hát inkább az idősebbeknek, 13-14 éveseknek, illetve gimnazistáknak szexuális jellegű felvilágosítást is szoktam tartani, ezek nem olyan órák, mint amilyeneket mi megszoktunk, hogy bejön a védőnéni, vagy bejön a doktorbácsi, mond három mondatot. Hoz egy kotont, ráhúzza a banánra, utána néhány mondatot az abortusz borzalmairól és a szexuális úton terjedő betegségek iszonyatairól. Mindenki lehetőleg a legtöbb félelmet és szorongást ültessük el a gyermekekben, miközben ugye, mivel egészséges kamaszokról van szó, már a vágyak ébredeznek bennük, sőt, de még véletlenül se ejtsünk egyetlen szót se ennek az egész dolognak a szépségéről, vagy hogy mire
a
lehet.
A
lelki oldaláról.
Hogy
hogyan lehet, hát igen, hogyan lehet egymásra figyelni, hogyan lehet egymásra hangolódni, mi az, hogy örömszerzés, mi az, hogy orgazmus, tehát ezt tartsuk titokban lehetőleg.
Nekem, na, szóval, hogy én nem egyébként, hogy
én nem így.
Gimiben nekünk a felvilágosítás az külön volt, tehát volt egy olyan óra, ami csak lányoknak, meg volt egy olyan óra, ami csak fiúknak, és
bocsáss meg,
gondolkodtam, hogy vajon miért nem kéne tudnunk, amit a másik órán elhangzik.
Hát ez az.
Csaba, arra volt egy koedukált is, nem emlékszel, azt kitartotta?
Az biztos, hogy valami nagyon szörnyű volt akkor.
Bekaphatod, én voltam. Bicó,
kis előadást tartottál?
Bicó, igen, Bicó tanárnő a kettesért körülbelül felajánlotta, hogy ha beszélek a szexről viszonylag kultúráltan, akkor...
Hoppá!
És az volt a szerencsé, hogy a szomszédunk védő.
Emlékszem, hogy fogalmazásgátló tablett a szórólapokat hozta.
Ja, igen, bocsánat, akkor így nem a szexről fog... Jaj, látod, fogalmazásgátlásról kellett beszélni. Tényleg. Csoda, hogy nem lett mindenki. Na mindegy. Szóval, igen, a fogalmazásgátlásról volt, tartottam kis adást. Jó, lehet nem a kettesért, hanem a hármasért, de én egy Bicó talán felajánlotta, hogy ezt normálisan megcsinom, akkor jobb egyet kapok, és az volt a szerencsém, hogy a szomszéd
nem akarta megtartani.
És vittél banánt és kotont?
Meg ő nem akarta megtartani, nem, sokkal szemetesebb volt. Nem. Érdekes módon tényleg egyébként most, hogy belegondolok, és mondod, szinte a tablett, csak a tabletta és egyéb jellegű ilyen megelőzési módok, nem a gumiószer biztos.
Ez szerintem borzasztó rossz ötlet volt egyébként tanári szempontból, mert abszolút nincs hitele meg tekintély annak, hogyha egy osztálytársa neki beszélni erről a dologról.
Viszont tökre meglettem dicsérve, nekem azért nagyon is sikerélmény volt, ne rombold, de légy szíves. Olyan ritkán dicsértek meg a gimnáziumban. Egész jól futottam a 60-at, meg ilyenek, de...
És visszatérhetünk még egy kicsit a kérdésedhez, hogy férfiaknak tartok-e? Sőt, onnan indulnék, ami még az egyik első kérdés volt, hogy miért pont nőknek. És hogy mennyire ismerjük mi nők a testünket. Én azt gondolom, hogy szégyenletesen nagyon-nagyon nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen a saját testünk anatómiája, hogy mi történik bennünk, hogy miért az történik bennünk, és emellé a, mondom, szerintem súlyos tárgyi tudás hiányosság mellé jön még a médiából egy rakat olyan negatív üzenet a női testtel kapcsolatban, ami aztán szerintem még inkább szükségessé teszi azt, hogy a nőkben több szinten is helyre kerüljenek dolgok a saját testükkel kapcsolatban. Amit én tapasztalok, az az, hogy akkor, amikor például az előadásaimra eljönnek férfiak, vagy azok a férfiak, akik olvasták a Kebel barátnők című könyvemet, váratlanul pozitívan reagálnak. Nem egyszer köszönetet mondtak már nekem, hogy nagyon, nagyon örülnek, hogy hallhatták mindezeket a dolgokat. Nagyon sajnálják, hogy nem 10-20-30 évvel ezelőtt hallottak ezekről először, és hogy mindenképpen csak ajánlani tudják azt, hogy legyenek ezek vagy koedukáltak, vagy éppenséggel tartsak csak férfiaknak a női test csodáiról. előadás sorozatot. Ezt most már olyan sokszor hallottam, hogy tényleg így érlelődik bennem a gondolat, mert biztos vagyok benne, hogy azokról a témákról, például a menstruációról, a női ciklus rejtelmeiről, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok pasi hallana szívesen, hogy mit kezdjek a nőmmel, amikor előbújik belőle a sárkány a menstruációhoz közeledve. Van előadásom ugye a cicikről, ezt hallottad is, Peti, biztos, hogy bár erről te tudnál.
Nagy lelkesedéssel meséltem el a Csabának egyébként. Másnap tartottunk podcastet.
Van egy a női szeméremtestről, ezen most éppen a múlt héten...
Akkor beteg voltam.
Hát, így jártál.
Múlt héten.
De voltak férfiak is, és nagyon-nagyon-nagyon örültek, külön megköszönték utána. Női szexualitásról szóló előadásom. Hát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan dolgok, amiknek örülnének a pasik, hogyha tudnának róla.
Tervezel további könyveket is, vagy vannak is?
Most fog megjelenni valamikor tavasszal egy kislányoknak írt könyvem, pont ezekről a kamaszkorban rájuk váró változásokról, és hogy hogyan lehet ennek szépen, bátran, okosan, ügyesen neki menni. Igen,
mi a megfelelő akkor egyébként elkezdeni a felvilágosítást, vagy a testkultúra oktatást?
Szerintem az lenne a legjobb, hogyha ez ilyen észrevétlenül történne a családokban, hogyha teljesen természetes lenne a meztelenség, ha nem szégyelnék el magukat az apukák, amikor egy 2-3 éves kislány megkérdezi, hogy neked miért van fütyid, vagy éppen meg akarja fogni az apukájának a fütyjét, mert hogy ez neki ugye egy, tehát hogy benne még nincsenek ott ezek a kulturálisan belénk táplált mindenféle dolgok. Gátok. Neki. Igen, hát neki az ugyanolyan, mint egy orr, vagy mint egy lábúj. Akkor, amikor megkérdezi egy kislány, hogy anyu, miért lett véres a bugyid, tehát hogy szerintem az a baj, hogy annyira nem tudjuk, hogy hogyan lehet szépen természetesen beszélni ezekről a dolgokról, bármiről, ami a szexualitással kapcsolatos, hogy az egészen pici gyerekek, hát onnantól kezdve ugye, hogyha egy kislány vagy egy kisfiú elkezdi magát izgatni, az általános szülői reakció az micsoda, kicsi lányom, ne nyúlj oda, eljelj Pistike, ne fogdosd a fütyidet, holott ezek a kicsi gyerekek éppen most kezdik felfedezni, hogy milyen hihetetlen, izgalmas dolgok történnek a testükben.
Igen, és nem biztos, hogy szerencsés, ha azonnal egy tiltással kapcsoljuk.
Igen,
össze.
Szóval szerintem az lenne a jó, hogyha ez ilyen természetesen menne át a gyerekekbe, és hogy ahogy egyre idősebbek lesznek, nem múlna el ez a természetesség és ez a bátorság, hogy erről lehet kérdezni, és mi is őszintén tudnánk beszélni arról, hogy miről mit gondolunk.
Azt vettem észre, hogy az exhibicionista szülőknek zárkozott gyermekeik, a zárkozott szülőknek rendkívül nyitott és kíváncsi gyermekeik vannak. Nyilván szűk, amit...
Ilyen ingadozás benne, vagy rugózás. Ez otthoni mesztelenkedés kérdés, az érdekes szerintem. Én privát úgy gondolom, hogy van ennek egy ilyen értelmes határa, vagy kora, vagy nem tudom. Tehát nem tudom képzelni azt a kamaszlányt, akit zavar, hogyha az apja pucéra rohangál a lakásban.
Természetesen. Én is most kezdek el azon gondolkozni, nekem 10 és 13 évesek a fiaim. Nagyon éretlenek, tehát kicsi fiúk még, tehát nem egy mutáló, meg szőrösödő 13 évesről van szó, hanem egy ilyen nagyon édes gyermeklelkű valaki, de most kezdem el azt érezni, hogy lehet, hogy azért ezt úgy finoman be lehet fejezni azt, hogy én mesztelenül jövök ki a fürdőszobából, hogyha éppen arról van szó.
Zavarja őket szerinted?
Még nem zavarja, de most kezdem úgy észrevenni így ahogy így el... rebben a pillájuk. Tehát, uh-huh. hogy úgy néznek engem, látják a cicimet, és hogy úgy hopp, úgy elfordulnak.
Szerintem pedig pont most tanulják meg azt, hogy hogyan nézhetnek meg egy nőt úgy, hogy ne legyen az közönséges.
Jaj, de szép, hogy ezt mondod.
De egészen más szerintem családban, vagy egészen más. Tehát,
de máshol nem
úgy akarod megnézni, hogy, uh-huh. hogy nehéz eldönteni, hogy szépnek látod. Ne adj Isten, izgatónak találod, akkor aztán végképp elgondolkodsz, hogy mi a baj magaddal. Tehát szerintem ez sokkal, sokkal több dolgot boncolgat, mint amennyit hozzá tud adni egy ilyen természetes könnyedséggel a mesztelenkedés.
Annélkül, hogy túlságosan magánéleti dolgokba bajkálnánk, talán nem sértődik meg anyukám, ha elmondom nyilvánosan, hogy én emlékszem az utolsó emlékeimre a mellével kapcsolatban, és én nagyon szépnek találtam. Tehát nyilván nem tudom, meddig tud visszamenni az ember az emlékei közbe, de emlékszem, hogy nagyon szép mellei vannak. Nekem ez az utolsó ilyen emlékem. És a másik, amit így férfiként tudok javasolni, hogy és nyilván nem is tennél ilyet, hogy ne legyen éles a váltás, és ne legyen pánikszerű. Tehát ne legyen az, hogy ha belép, akkor egy magad elé kapsz. Mert nekem az első ilyen, nem azt mondom, hogy rossz élmények, csak ilyen nem érted, hogy miért van vált. Nem érted, hogy tegnap előtt még nem zavarta, ma meg már, hely, fordulj el! És
nem így gondoltam. Között.
Nyilván uh-huh. azért gondolom, hogy ez inkább csak így szerettem volna az ételbe belemondani ezt a saját kis jó tanácsomat.
Nem, meg
azt
is. Én egyébként bízom a fiaimban annyira, hogyha ez nekik már nem lesz jó, akkor biztos majd beszólnak, hogy jaj, anya, nézzél, nem már, most már takarjad el magad.
És egy éles váltással visszakanyarodnék a felnőtt szexualitáshoz, ha nem bánod. Ha nem lesz jó, biztos, hogy szólnak. Én nagyon sokszor beszélgettem már úgy emberekkel, és főleg lányokkal, mert hogy azért többet beszélgetek lányokkal a szexről mostanában, mint férfiak a bocsába, hogy nem szólnak, ha nem jó. És mesélnek volt kapcsolataikról, és nem szólnak, ha nem jó.
Nem szólnak, ez, hagy szúrjam be ide, hogy nagyon sok eredhet abból, hogy nem is tudja igazából, hogy mi a jó. Lehet, ez még csak fiatalabb korban jellemző, de nekem meg azzal kapcsolatban tapasztaltam, hogy nem volt neki jó, de igazából nem lett volna olyan túl sok ötlete, hogy hogyan lehetett volna jobb. Mert általában nem ilyen technikai dolgokról, hogy mert nem simogattad közben a belső combom, tehát nem ott csúszik el a dolog, hanem sokkal inkább nincs ráhangolódva, nincs meg az egész hangulata.
A biztonság? Amit Bori is mondott, arra gondolsz, hogy lehet, hogy hiányzott a biztonság?
Saját maga se tudja, hogy ő mire vágyna. És úgy nagyon nehéz egy pasinak, akinek soha nem volt funkcia, soha nem volt mellé, nagyon nehéz kitálni, hogy mit csináljon egy nővel, amikor még a nő se tudja.
Ezért kell maszturbálni, nem?
Hát bizony, ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy nőket a testükre tanítsam, mert ugye a pasiknál ez egy genetikailag kódolt dolog, amikor itt van az ideje, akkor egyszerűen csak megtörténik a testetekben. Bennünk sokkal, sokkal misztikusabban történnek ezek hát a dolgok.
Nálunk sokkal látványosabb, ez nyilvánvaló.
Igen.
Hála Isten,
egy lánynak pedig rá kell erre találnia. És nagyon-nagyon különböző az, amikor erre rátalál. Vannak olyan lányok, akik 3-4 évesen rátalálnak, és vannak olyanok, akik 30-40 évesen sem.
Bocsánat.
Miért röhögsz?
Azért, mert eszembe jutott, kaptam egyszer, hogy matekból egyest, hogy ki volt a matekből felelni, és hát nem voltam abban az állapotban, hogy kimenjek a táblához, és bejött.
Nagyon csinos volt a matek tanárnő?
Nem, Számadó László volt, remélem nem értem félre. Egyébként jó tanár volt, de kapottam egy egyest azért, mert nem voltam hajlandó kimenni a táblához. Lenge, viszonylag ilyen sportos gatyában voltam, és úgy éreztem, hogy ezt most én nekem jobb, ha nem állok fel a padból. Rossz volt a pillanat, rossz volt az időzítés. Lehet, hogy amúgy csak kettes lett volna, de így egy nagyon kemény karót kaptam érte.
Elnézést, talán spontán erekcióm van. Egy 5 perc múlva, hogyha lehetne a felelet. Próbálok addig.
Mi ez a mostani felvétel?
Ez nem tudunk jó példát.
Igen, egyébként.
Én bezárom a kaput, hozzám többet, hogy csajok fotózni nem jönnek.
De ez milyen jó, de nem milyen szép világ lenne, hogyha néha ilyen műsorokat is lehetne hallani
a rádióban. Nem, én abszolút vallom azt, hogy hát egyrészt miért ne, mi az Isten?
Semmi illetlenséget nem csinálunk.
Így van. Sőt, tök jó.
Igen, szerintem is. Visszatérve hogy nem mondják el, hogy nem jó nekik, akkor sem, hogyha kérdezitek? És ha nem, akkor nem lehet, hogy
nagyon
kedvesen nem akarunk megbántani titeket?
Szerintem ez nagyon hangulatfüggő. A nőkben van egy ilyen direkt kérdésre nehezen válaszolós belső énjük, tehát ez a tipikus mi a baj, semmi jellegű beszélgetések.
És akkor, hogyha ügyesebben fogalmazzátok a kérdést?
Én ezzel azt tapasztaltam, hogy nyilván ilyenkor, amit most itt felhoztam, vagy felhoztunk kérdést, nagyképpen ez az exekről van szó,
mi mindenki, aki hallgatja.
Próbálj általánosságban
nem
beszélni.
Úgy, hanem azt általában a exekről, hogy azt tapasztaltuk, vagy magam nevében tapasztaltam, hogy előfordul, hogy igen, nem mondanak nemet arra sem, ami rossz, ami kellemetlen. És ez nyilván úgy bukik ki, hogy beszélünk róla, és látszik, hogy nincsen hozzá szókészlet például. Tehát hiányzik a szókészlet, hiányzik a fogalomkészlet. Egyébként egy egy olyan előadás kapcsán hallottam ezt, ahol a fiatal lányokat készítettek fel arra, hogy hogyan védekezzenek, és a szülőknek is szólt, hogy hogyan védjék meg a gyermeküket, és nagyon fontos például az, hogy nagyon hamar a puncinak nevet adjunk, hogy ne mi az ott anyu, majd beszélünk róla fiam, vagy majd beszélünk róla lányom, mert a kislány nem fogja tudni megnevezni a punciát, hogyha esetleg atrocitások érik az iskolába, óvodába, olyan környezetben, ahol a szülő nincs ott.
Tehát... Erről eszembe jut egy történet a mellbeszélgetésekből. Ez a legidősebb interjú alanyom mesélte, hogy ő egy apáca zárdába járt iskolába, ahol nem lehetett nevén nevezni a puncit, és ezért volt hátsó popsi és elülső popsi.
Ízléses.
Igen.
Gyönyörű. Gratulálok.
Bocsánat, hogy közben vágtam, de ez...
Hát ez abszolút ide tartozik.
Igen, hogy nem nevezzük nevén a dolgokat.
Ez rossz.
Uh-huh. Uh-huh. Elkezdünk a műsor vége felé elérni. Mi az, amit még a jövőddel kapcsolatban lehet tudni?
Az én jövőmmel kapcsolatban? Hát akkor...
Jövő leszel, hallható.
Közeljövő
a könyv.
Hát, hogyha meghívtok, akkor jövök még. Amit az előbb is mondtam, hogy nagyon érlelődik bennem az, hogy mindaz, amit itt én nőktől hallottam, nőkkel való munkámban tudást, tapasztalatot összeszedtem, lehet, hogy lassan tényleg el kéne kezdenem megosztani a férfiakkal is.
És kedvet csináltunk neked a podcast készítéshez? Én egy hónapja atrocitállak téged arra, és egy nagyon, minden mellett, hogy jó szórakozás, egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy eljuss jövőbeni ügyfeleidhez, vagy nem tudom, tényleg páciens, ügyfél, mi az?
Klienseim vannak, igen.
Hát az ilyen magánórákat is egyébként?
Ezt akartam kérdezni, mivel foglalkozom, amikor nem könyvet írsz, nem velünk podcastelsz?
Hát előadásokat tartok, workshopokat tartok.
Előadás, workshop ezekben a témákban? Tehát iskolában,
igen.
Tűzoltóságon?
Igen, női csoportokat tartok, és egyénibe járnak hozzám kliensek. Uh-huh. Tehát csupa-csupa női téma.
Ez komoly. És mi a honlapod címe? Annak akik már nagyon érdeklődnek.
A honlapom címe www.nőitestcsodai.hu, nőitestcsodai.
De én azt tapasztaltam, hogyha beírod a Google-ba, hogy hoppá, Bori,
akkor az első-második találatra meg.
Akkor elég jól meg lehet téged találni, de majd a show notes-ba kirakjuk az elérhetőségedet.
Köszönöm szépen, és azt kell mondjam, hogy nagyon is kedvet kaptam a podcast csináláshoz. Lehet, hogy majd egyszer meghívlak titeket.
Milyen kedves, nem?
Kölcsönkenyér visszaer alapon.
Igen.
És majd nagyon hosszú kérdéseket teszel föl.
Igen. Hát én sajnálom, hogy igazából pont a fotós vonatkozásról nem tudtunk beszélni, de akkor kerítünk rá egy alkalmat. Most muszáj lesz egyébként férfi hallgatóinkat is kivégíteni mindemet, hogy biztos, hogy nagyon... Egy a francba. De most komolyan, ez miért kellett? Na, szóval muszáj lesz a kíváncsiságokat kielégíteni, politikailag korrekt voltam, hogy muszáj lesz technikáznunk, hogy baszki, ez megint nem jó. Szétestünk, Csaba csinálja valamit. Szóval muszáj lesz fotós technikától is beszélnünk a jövő héten. Objektívek, különböző számok, amiket a csajok utálnak.
Az előző műsor az tele volt 85-18-al, úgyhogy akinek kevés
igen,
volt
igen. Most. 85-14-jel.
Pláne, az meghallgathatja azt újra.
Akkor búcsúzzunk el.
Búcsúzzunk el. Köszönjük szépen, Bori, hogy velünk tartottál.
Köszönöm.
Láng Péter voltam. Ciao.
Sziasztok.
Sziasztok.